Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domonics András. Mennyire képes beleszólni a demográfiai folyamatokba és a gyermekvállalási kedvbe az állami családpolitika? Egyebek között erről beszélgettem Makai Zsuzsannával, a Szociális és Családügyi Minisztérium családpolitikáért felelős helyettes államtitkárával.
A demográfiai folyamatokat leegyszerűsítve szigorúan az határozza meg, hogy a születések, a halálozások száma, illetve a vándorlás. Tehát ebből a három összetevőből jön össze, hogy egy népességnek a létszáma az nő vagy csökken. Ugye attól, hogy hányan születnek, hányan halnak meg, hányan vándorolnak ki, és hányan vándorolnak be. És az amiatt fontos, mert a demográfiai folyamatokat emiatt nem csak a családpolitika vagy a családpolitikai intézkedések határozzák meg, hanem más olyan politikák is, rengeteg olyan politika, amelyek hatnak az egészségügyi állapotra, és ezen keresztül a halandóságra, tehát befolyásolják azt, hogy az embereknek mennyi a várható élettartama, mennyi ideig fognak élni, milyen sokan halnak meg korán, vagy megelőzhető betegségekben. Tehát így az egészségügyön keresztül ugye a vándorlást befolyásolja, hát egyrészt az országnak a gazdasági helyzete, de nagyon sok más tényező is, és hát a születések számát tudja ugye a családpolitika valamennyire befolyásolni, vagy hát legalábbis szeretjük azt hinni, hogy a családpolitika tudhatni arra, hogy hogyan alakulnak a születésszámok. Ugyanakkor a családpolitikának nem csak ez a célja, vagy nem csak ez a szerepe, hogy a születésszámokra hasson, illetve a demográfiai folyamatokra hasson, hanem nagyon sok más olyan társadalmi szerepe is van, melyeket ki kell emelni, ilyen például a gyermekeknek a jóléte, a családoknak az életszínvonala, de akár mondhatnék olyan nagyobb dolgokat is, mint az egészségügy, az oktatás, tehát a családpolitika egy nagyon komplex, és messze nem csak arról van szó, hogy a születésszámokat kell vagy akarja befolyásolni, hanem a családoknak a mindennapjait könnyebbé tenni.
Mennyire lehet külföldi példákkal élni?
Igazából a családpolitikának vannak mintázatai, azt mondhatjuk Európában, mert mindenhol egy kicsit máshogy gondolkodnak arról, hogy az államok mennyire avatkozzanak bele a családok életébe, vagy kik legyenek azok a kiemelt célcsoportok, akiket támogatni szeretne az állam. Tehát van igazából egy északi modell, egy úgynevezett skandináv modell, amelyik inkább az univerzális támogatásokra helyezi a hangsúlyt, illetve nagyon nagy hangsúlyt fektet a nemek közötti egyenlőségre. Tehát például arra, hogy a nőknek ne kelljen választaniuk a karrier és a gyermekvállalás között, és emiatt olyan támogatásokat adnak, amelyek lehetővé teszik a munkavállalást, például magas színvonalú, szinte ingyenes bölcsödékkel, óvodákkal, és rugalmas, mindkét szülő által igénybe vehető szülői szabadságokkal. Angliában, vagy az angol szász modellben inkább magánügynek tekintik a gyermekvállalást. Itt csak minimális mértékben avatkoznak be, és a támogatások nagy része az rászorultsági alapú. Tehát leginkább az a cél, hogy a szegénységet, vagy a szegény rászorult családokat támogassák. Dél-Európában pedig inkább egy ilyen családi, familisztikus családi modell van, ahol a hangsúly azon van, hogy a család maga, a nagyszülők, a rokonság, ők támogassák a fiatal szülőket, emiatt kevesebb a bölcsöde, nehezebben tudják megvalósítani a nők a munkavállalást, gyermeknevelés mellett. És nálunk itt Közép-Kelet-Európában pedig egy ilyen átmeneti, vagy egy ilyen másfajta modell van, ami ugye Magyarországon azt jelenti, hogy itt van egy olyan támogatási rendszer, amely a hosszantartó otthoni gondozást támogatja, vagy teszi lehetővé, ugyanakkor az óvodán keresztül 3 éves kor után pedig minden gyermek bekerül intézménybe, ugye legkésőbb az óvodáskorban, és utána pedig, mikor már a gyermekek nagyok, akkor általában egy kétkeresős családmodellel állunk szemben.
Honnan lehet azt tudni, hogy egy gyermekvállalást mi segít elő, hogy egy adott párnak, egy adott családnak éppen mire van szüksége ahhoz, hogy egy, kettő, három, vagy még egy gyermeket vállaljanak?
Hát, ha megkérdezik a fiatalokat, akkor ők ezt elmondják, és erre vannak egyrészt kutatások, másrészt pedig tudjuk, hogy a kutatások most azt mutatják, hogy nagyon fontos a lakhatás, az anyagi biztonság, illetve van egy olyan tendencia, hogy szeretnénk mindent nagyon nagy biztonságban szeretnék magukat érezni a fiatalok az, hogy gyermeket vállaljanak. Tehát, hogy nagyon sok olyan feltételnek teljesülnie kell, biztos lakás, biztos munkahely, természetesen stabil párkapcsolat, stabil anyagi háttér, amelyek feltételei a gyermekvállalásnak. Mivel mindez a tényező nem biztos, hogy pont egy időben összeáll egy fiatal életében, mondjuk a 26-28 éves koráig, ezért egyre inkább kitúlódott ugye a gyermekvállalásnak az időszaka, és mivel várják sokszor, hogy beteljesüljenek ezek a feltételek, amelyek nyilván teljesen jogosak, de nyilván egy karrierben lehet azt mondani, hogy most még nem stabil, és emiatt halogatni a gyermekvállalást, ezért azért sajnos azt is látjuk, hogy sokszor kicsúsznak az időből, és hát aminek az a vége, akár egyéni szinten, hogy nem születik meg az a gyermek, akit szerettek volna.
Mennyire lehet ösztönözni a fiatalokat arra, hogy hamarabb vállaljanak gyermeket, akkor is, hogyha lehet, hogy még a teljes háttér nincs meg hozzá, amit elképzeltek?
Hát itt azt nagyon fontos tudatosítani a fiatalokban, hogy amíg fiatalok, mondjuk 35-30 éves kor alatt, biológiai okokból sokkal könnyebben jön össze az a gyermek, sokkal gyorsabban valósulnak meg a gyermekvállalási terveik, nem kell 1-2 évet várni, és utána akár egy asszisztált reprodukciós eljárásban észrevenni, mert sajnos a kutatások azt mutatják, hogy noha egyre tovább élünk, és azt gondoljuk, hogy örökké fiatalok vagyunk, azért a biológiai korlátok megmaradtak, és már 30-35 éves kor után hát drasztikusan csökken annak az esélye, hogy mondjuk 12 hónapon belül az ugye általában az orvos meghatározott határ, hogy azt mondják, hogy 12 hónap sikertelen próbálkozás után forduljanak a párok orvoshoz. Tehát már 35 éves kor után mindenképp csökken annak az esélye, hogy 12 hónapon belül megfogalna az a baba, és utána megszületik. Tehát ilyen szempontból a fiataloknak maguknak kellene tudatosítani, vagy hát akár erre vonatkozóan olyan tájékoztatást adni nekik, ami ezt tudatosítja, hogyha megvannak azok a feltételek, de még valami miatt halogatják a gyermekvállalást, akkor nagyon fontos tudni, hogy tudatában kell lenni annak, hogy később ez kisebb esélyekkel, vagy nagyobb nehézségek árán valósul csak meg, mert utána ez sokszor vezet egyéni tragédiákhoz olyan szempontból, hogy tudják, hogy lehetett volna korábban gyermeket vállalni, de nem gondoltak rá, és emiatt egyszerűen kicsúsznak az időből, és nem születik meg az a gyermek, akire mindig is vágytak, csak halogatták azt a nagyon-nagyon nagy döntést.
Lehet ezeket a reprodukciós eljárásokat segíteni, még inkább támogatni?
Hát sokféle modell van erre Európában, ugye, hogy kiknek engedik az eljárásokat, engedik ezeket egyedülállóknak, vagy kiknek és milyen mértékű anyagi és számszerű lehetőséget adnak arra, hogy hányszor mehetnek, hányszor próbálkozhatnak. Most ugye Magyarországon ugye államosították ezt az egész rendszert, ezért nincsenek adataink arra vonatkozóan, hogy ezek az asszisztált reprodukciós központok pontosan hogyan működnek, milyen sikerrátákat valósítanak meg, milyen akár lelki gondozást kapnak ott azok a párok, mert hát ez egy nagyon-nagyon nehéz folyamat, amiben támogatásra van szükség. Tehát milyen lelki támogatást kapnak ott ezek a párok, nincsen erről sajnos semmiféle adatunk. Úgyhogy ez lenne az első, hogy áttekinteni, hogy ezek a központok hogyan működnek, és elgondolkodni azon, hogy hogyan lehet ezeket az eljárásokat minél gördülékenyebbé, könnyebbé tenni, mint fizikai, mint mentális szempontból.
Egy-egy családpolitikai döntést nyilván hatástanulmányok előznek meg, viszont azt, hogy ez mennyire hatásos, csak több év múlva tudjuk meg. Mennyire nehezíti ez a döntéseket, a feladatokat?
Hát az a jó, amikor vannak hatástanulmányok, akár előzetesen, akár utólagosan. Most az utóbbi 1-1,5 évtized családpolitikájában nagyon ritkák voltak a hatástanulmányok, és ezért nincsen arra vonatkozó információnk, hogy mennyire voltak hatásosak az egyes intézkedések. Tehát ugye nagyon sok pénzt fordított az előző kormány a családtámogatásokra, de nincsen arra vonatkozó információnk, hogy ez valójában mennyi plusz gyermek születését segítette elő, mert hát ugye ez volt a kiemelt cél, hogy a termékenység növekedjen. Úgyhogy azt tudjuk általában, hogyha bevezetünk egy új intézkedést, akkor annak a hatása az kimutatható, de igen, egy néhány év elteltével, illetve nem biztos, hogy minden hatás látszik, de azt is tudjuk, a kutatások azt mutatják, hogyha megszüntetünk egy intézkedést, akkor annak viszont nagyon gyorsan látszik a hatása. Illetve, hogy ezek az intézkedések, illetve az egész családpolitika erősen kötődik a gazdasági folyamatokhoz. Tehát a gazdasági folyamatokkal együtt változik a gyermekvállalási kedv is, hiszen egy pozitív, optimista, előremutató közegben sokkal könnyebben vállalnak gyermeket a párok. És erre tud rá segíteni a családpolitika, illetve nyilván egy nehezebb gazdasági kontextusban pedig megpróbálni még jobban segíteni a gyermekvállalást.
Ugye a gazdasági ösztönzőkről beszéltünk, hogy az előző kormányzat idején volt babaváró hitel, volt csok. Mi lehet az új irány, vagy kell-e egyáltalán új irány?
Hát azt látjuk, hogy igen, itt nagyon sokféle olyan intézkedés került bevezetésre az utóbbi másfél évtizedben, melyek hitelfelvételhez voltak kötöttek, tehát a bankon keresztül valósultak meg, egy hitelfelvételhez voltak kötve, illetve sok esetben arról szóltak, hogy előre vállalják be a gyermekeket, vagy hát előre kötelezze el magát a pára mellett, hogy hány gyermeket vállal be. Itt a probléma amellett, hogy ezek olyan értelemben nem klasszikus családtámogatások, hogy ugye hitelfelvételhez kötöttek, illetve kvázi ez volt az alapja, hogy vegyenek fel hitelt a családok, és ezzel összefüggésben az is a probléma, hogy ezt egy bizonyos réteg tudja megtenni, akik hitelképesek, megvan az a bizonyos tőkéjük, mely mellé ezt tudják vállalni. És a kutatások egyértelműen kimutatták, hogy ezek a támogatások felfelé céloztak, ami azt jelenti, hogy mind a csok, mind a lakásfelújítási támogatás, vagy a babaváró hitel a magasabb jövedelmű családoknak kedvezett, hiszen stabil munkaviszonyt, hitelképességet, komoly önrészt feltételeztek. És hát ez azért felveti a társadalmi igazságosságnak a kérdését, és hát ezt át kell gondolni, illetve azt, hogy tömegével kapunk állampolgári leveleket olyan bajba jutott családoktól, akik nem tudják fizetni ezeket a hiteleket, és ezt most örököltük. Tehát ez a mi nehéz örökségünk itt a családtámogatásban, hogy amikor ugye nem sikerült az a gyermekvállalás, még akkor, hogyha vannak méltányossági esetek, de azért vannak olyan családi tragédiák, amelyekre nem készült forgatókönyv. Úgyhogy ezeket mindenképpen át kell gondolni, és egy olyan rendszert építeni, amely nagyobb fokú szolidaritást és igazságosságot valósít meg a társadalomban.
Ha már a társadalmi igazságosságot említette, nagyobb hangsúlyt kaphatnak-e majd a folytatásban az egyszülős családok, illetve az egygyermekes családok, mint az elmúlt időszakban?
Ugye az egyszülős családokra azért fontos kiemelten figyelni, mert az ő szegénységi kockázatuk a legmagasabb. Tehát az egyszülős családok, illetve a három vagy több gyermekes családok vannak a leginkább kitéve a szegénységi kockázatnak. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon fontos őket kiemelten kezelni. A gyermekszámmal kapcsolatban pedig, hát azt demográfiai szempontból ugye a harmadik gyermekek számítanak, mindig ezt szoktuk, vagy hát így kutatóként ezt mondom, mert noha minden gyermek egyenlő, de ugye a harmadik gyermekeknek azért van kiemelt jelentőségük, mert klasszikusan ugye két gyermek úgymond reprodukálja anyát és apát, és akkor a harmadik gyermekek pedig statisztikailag most így nagyon csúnyán kifejezve, ugye azokat a családokat is behozzák, ahol nem született gyermek. Illetve hát tudjuk azt, hogy azért három gyermeket felnevelni az mégiscsak egy nagyobb anyagi terhet jelent, míg egy gyermeket felnevelni.
Megállítható a népességfogyás?
Hát ez egy nagyon-nagyon komplex és összetett kérdés. Ahogy az elején elmondtam, ugye itt több tényezős, többféle folyamatról van szó. Egyszerre van szó arról, hogy a halálozások száma, illetve a várható halálozások száma nagyon magas Magyarországon, illetve hogy a várható élettartam megrekedt az utóbbi évtizedben, tehát nagyon leszakadtunk Európához képest. Ez is fontos összetevője annak, hogy milyen irányba alakul a jövőben a népesség, illetve a népességnek a száma. Nyilván a gyermekvállalások tekintetében fontos az, hogy aki tervez gyermeket, az tudja vállalni azt a gyermeket, tehát tudja vállalni anyagi szempontból, legyenek meg hozzá azok a feltételek, amelyek szükségesek. És hát ebben kell gondolkodnunk, hogy ezt hogy lehet úgy jól csinálni, hogy a népességfogyás minél kisebb legyen. Családi hét.
A 2024-2025-ös jelentős bérfejlesztések hatására a pedagógus pálya vonzereje rövid távon egyértelműen javult, a foglalkoztatottak száma növekedni kezdett, derül ki a Hétfa Kutatóintézet és Elemzőközpont legfrissebb kutatásából. Az intézet ügyvezetője elmondta, a tanárok a béremelésnek köszönhetően jobban érzik a társadalmi megbecsülést, de azért még így is számos szakmai probléma megoldatlan maradt. Balázs Gábort Barkóczi Bence kérdezte.
Ez volt a fő kérdés, hogy vajon a béremelések hatására megtörtént-e az, hogy kevesebben hagyják ott a pályát, többen jelentkeznek adott esetben tanári szakra. Mind a kettőre pozitív a válasz. Tehát az látszik, hogy a 24. január és 25. január 1-én bevezetett jelentős béremelések összességében jelentősen növelték a pályán maradók arányát, és jelentősen növelték azoknak a számát is, akik pedagógus pályát tekintenek jövendő pályájuknak, tehát a hallgatói létszám is növekedett.
Azt hogy látják, csupán a béremelés volt az oka ennek, vagy volt más oka is az, hogy a foglalkoztatottak száma nőtt, vagy nem csökkent már azóta? Gondolok itt akár a teljesítmény értékelési rendszernek a szüneteltetésére is például.
Nagyon sok tényezőt vizsgáltunk, volt egy kérdőíves vizsgáltunk, az összes pedagógus megkapta a kérdőívet, és így majdnem 15 ezeren válaszoltak is rá. Elég sok tényezőre rákérdeztünk, pont azon által említett teljesítmény értékési rendszer, az pont azok közé tartozott, ami nem annyira népszerű. A pályamaradás ösztönző tényezőként működött, de hát ez nyilván az érthető is, tehát az egyik oldalon, amikor van egy kedvezmény, a másik oldalon, hogy számonkérés, nyilván a számonkérés része az a dolognak, ami nem annyira vonzó a pályamaradásra. Ami látszott, hogy így az a percepció a tanárok részéről, hogy ők meg vannak becsülve, az jelentős mértéken növekezett. Szinte biztosan megállíthatjuk az interjúnk alapján, az alapvetően a bérekre vonatkozó percepció egyébként. Tehát úgy érzték, hogy ha többet kereshetnek, akkor ez az a társadalomnak is egy nagyobb megbecsülést sét mutatja a szakmáját.
Azt hogy látja, ezek a pozitív trendek mennyire fenntarthatóak hosszú távon akár?
Maga a vállalás, amit tett a előző magyar kormány, és ugye az uniós forrás, tehát az operatív programok pénze múlik rajta, hogy ezt az új kormány is fenntartsa. Ugye arra vonatkozott, hogy a érje el és tartsa meg a magyar kormány a pedagógusok átlagbérét, a diplomások átlagbérét 80%-nál legalább. Tehát maga az anyagi rész az fennmarad, a kérdés az, hogy az egyszeri pozitív ösztönző hatás az később fennmarad, de igazából egy mérésből, egy időpontból nem tudjuk, ezért kell majd egy pár év múlva ezt megismételni. A fókuszcsoportos beszélgetéséből az úgy látszik, hogy főleg a fiatalabb tanárok körében mondjuk a lakhatási problémák, mert a lakáspiac egy nagyon-nagyon nagy problémát okoz, de ebben tekintettem, hogy nem csak a tanárok vannak így.
Ha már felmerültek még egyéb problémák, mik azok, amiket még mondtak a megkérdezettek, milyen intézkedésekre lenne még esetleg szükség, hogy további akár pályakezdők vagy visszatérők tudjanak újra munkába állni a tanári szakmában?
A kétéves felmérés az nagyon sok esetben egy zárt kérdést tartalmazott, de voltak benne nyitott kérdésekon. Meg lehetett nevezni további igényeket, hogy mi az, ami szerintem még javítaná a pályamaradást. Nagyon érdekes, hogy azért az látszott a válaszok egy jelentős részéből, ugye ez nem egy sokaság, amit meg tudnám mondani, ha válaszol, azok, akik ezt erre a szabad-szavas kérdésre is válaszoltak, azoknak az a része, akik viszonylag sokan említették meg azt, hogy azért a tanárok küzdenek a szülőkkel, és kérnék valamilyen módon az oktatás irányításnak a támogatását, hogy ők határozottabban képviselhessék az oktatást érdekeit, hogy adott esetben erősen öntudat a szülői közösséggel szemben is. A társadalom egyrészt javította az ő megítélésüket, hiszen megfizeti a munkájukat, másrészt meg azt érzik, hogy még mindig erősen eszköztelentek, amikor erős szülői elvárásokkal szembesülnek. Ami még a pedagógusok számára igény, hogy alapvetően az adminisztratív terheik csökkenjenek, azért az utóbbi években a béremeléssel együtt számos olyan kötelem is érkezett hozzájuk, amit ők felesleges vagy többet tehernek élnek meg, és így azt gondolják, hogy ez nem a pedagógusi pályának a munkaköre, így többen mondták, jó lenne, hogyha pedagógus asszisztensek segítenek az ő munkáik az adminisztratív ügyek intézésében.
Családi hét.
2010 óta 15%-kal csökkent a házi orvosok száma Magyarországon, miközben egy házi orvosra már közel 14 ezer beteg jut évente. A betöltetlen praxisok száma meghaladja a 760-at, és több mint 700 településen nincs állandó házi orvos, csak helyettesítéssel működik az alapellátás. A GKI elemzése szerint a romló helyzethez leginkább a házi orvosi kar előregedése és az utánpótlás hiánya járul hozzá. Rozgonyi Ádám kérdezte Molnár Lászlót, a GKI Gazdaságkutató ZRT vezetőkutatóját.
Két oka van annak, hogy így alakul a helyzet. Egyrészt maga a házorvosi kar egyre jobban előregedő. Évente gyakorlatilag egy évvel nő az életkor, tehát nincs utánpótlás, az látszik. A másik pedig, hogy nem is vonzó a háziorvosi pálya, hiszen mint egy háziorvos bére, az gyakorlatilag alacsonyabb, mint egy kórházi orvos, vagy egy szakrendelői orvosnak a bére, hiszen amikor volt a béremelés, akkor csak akkor kaphattak 100%-os emelést, hogyha praxis közösséget tudtak létrehozni, ez pedig egy csomó háziorvosi ellátókörzet esetében lehetetlen volt, tehát emiatt ők csak a 70%-át kapták meg a emelésnek, tehát alulértékelt is a szakma, másrészt ebből következően előregedő is a szakma, és legyünk őszinték, viszonylag kevés a sikerfaktor. Tehát jellemzően a háziorvosok pont azért, mert ennyi beteget kell ellátni, gyakorlatilag a nővérke írja fel a receptet, a háziorvos beadja a kötelező oltást, amit csak orvos adhat be, és reménykedik abba, hogy még nem fullad bele a munkába a nap végére. Tehát gyakorlatilag ez a fő gond, és ez minél távolabb megyünk a fővárostól, ez annál effektív probléma, hiszen annál több az üresedés, ami azt jelenti, hogy egyházi orvos már nem csak a saját körzetét látja, hanem egy másik körzetet is ellát. Ugye az ellátó körzet miatt valószínűleg a legtöbb háziorvos vidéken utazik, tehát van egy főrendelője valahol valamelyik községben, és egyébként pedig kihelyezett rendeléseket tart, magyarul még az utazási idő is rövidíti a ellátási lehetőségeket.
A gazdaság szempontjából sem semleges az, hogy mennyien dolgoznak egy társadalomban, mennyi az aktív munkavállaló, illetve hát, hogy mennyien vannak olyanok, akik valamilyen egészségügyi ok miatt nem tudnak úgy és annyit dolgozni.
Hát hogyne, sőt, inkább úgy fogalmaznék, hogy az egészségesebb munkavállaló, mert ugye az a fő probléma, hogy a magyar munkavállaló, mivel nem bírja el a családi költségvetés, hogy kiessen a munkából, ezért betegen is dolgozik. Tehát igazából a háziorvos az első jut az esetek nagy részében csak akkor, amikor már annyira akut a probléma, hogy nagyon drágán lehetne beavatkozni. Maga az, hogy a háziorvosi ellátás ennyire nehézkes, azt is jelenti, hogy sokan meg se próbálják. Tehát amikor le kell menni egy háziorvosi rendelőbe, és mondjuk 20-an állnak előtte, akkor lehet, hogy visszafordul, és inkább bemegy dolgozni betegen, aminek persze a hátulütője is megvan, hogy adott esetben megfertőz másokat, tehát nem csak önmagának tesz rosszat, hanem a környezetének is. Másrészt pedig az a fő gond, hogy az egész egészségügyi rendszer, ami ma kialakult, vagy mára kialakult, egy teljesen fals logika alapján működik, azt gondolja, hogy a házi orvos egy kapuőr, aki megszűri a betegeket, helyben ellátja, nem küldi tovább a szakrendelőre, csak ténylegesen azokat, akiket feltétlenül muszáj szakrendelőre küldeni, miközben a háziorvosok túlnyomó többsége ezt képtelen ellátni, hiszen amikor a betegforgalom mellett ez szinte lehetetlen, ráadásul még mindenféle ilyen betegségmegelőzési, egészségmegtartó funkciókat is kéne neki ellátni saját körzetében, tehát ilyen egészségügyi teszteket kéne kitöltögetni a betegekkel, stb. Tehát és egészségtanácsokat kéne adni, hát ez nyilvánvalóan lehetetlen. És ugyanakkor az összes egészségpolitikai szakdokumentum állandóan erre hegyezi ki a dolgokat, hogy a házi orvos, meg a házi orvos, és még annál is inkább a házi orvos, miközben lassan már nincs kire rátestálni a feladatot.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is meghallgathatják az infostart.hu oldalon. Köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Domonics András.